Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten igéjével szeretném én is kezdeni szolgálatomat. Az apostolok cselekedetéről írt könyv első részében, a 8. versben az Úr Jézus ezt mondja tanítványainak. Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Láttuk a bevezető áhítatban, hogy Isten szent lelke kulcsszerepet játszott a Szentírás létrejöttében, és segít annak a helyes értelmezésében, alkalmazásában is, mivel hogy attól elválaszthatatlanul működik. Manapság, utalt le László testvérem, elég nagy veszély, hogy a Bibliát és a Szentírást elválasztják egymástól. Egyik esetben a Bibliából egy pusztán emberi könyv lesz, a második esetben pedig a Szentléleknek a működése teljesen megfoghatatlanná válik, tetszőlegessé válik. Nekünk mindig törekedni kell arra, hogy együtt lássuk a Szentírást és a Szent Lelket. Calvin úgy mondta, bár sokak szemében szegény Calvin egy nagy tüske manapság, de ő úgy mondta, hogy a Szentlélek mindig cum verbo, az igével együtt dolgozik, nem az ige nélkül. Ehhez ragaszkodjunk, egy nagyon kis egyszerű igazságnak tűnik, de ehhez foggal körömmel kell manapság ragaszkodnunk, különben vagy elmegyünk egy rajongó irányba, a karizmatikus rajongásnak az irányába, vagy elmegyünk egy liberális teológiai irányba, és a Bibliába csak egy könyvet fogunk látni a sok vallásos könyv közül. Mindezekről azért is beszélünk, testvérek, mert talán többen érzékelték azt, hogy ebben a mostani világban szükség van olyan hívő emberekre, de olyan gyülekezetekre is, és most a gyülekezeteket szeretném elsősorban hangsúlyozni, amik biblikusan működnek. Biblikusan működnek. Ezért is talán már a testvérek kezébe jutott a bibliai gyülekezet legújabb száma. Ebben a számban a jeruzsálemi gyülekezettel foglalkozunk, majd jönnek még a következő számok, és mindegyikben egy új szövetségi gyülekezetet fogunk szemügyre venni, mert ezek számos olyan dolgot tanítanak nekünk, amikből kikristályosodik előttünk, hogy milyen egy biblikus gyülekezet, vagyis milyen egy Isten akarata szerint való gyülekezet. Az Isten akarata szerint való gyülekezetben a főhelyen így a Szentlélek által ihletett Szentírás van. Ezért van a református templomba is központi helyen a Szentírás, illetve a szószék mögöttem. Az íge áll a középpontba. Minden ebből ered. Minden ebből fakad. Laci elmondta az előbb, hogy az életünkben is minden ebből fakad. A Szentléleknek az íge által bennünk való munkálkodásából, de a gyülekezetben is ugyanez történik. Nos, egy kicsit a témámhoz közelítve, első pontban a Szentléleknek a bűnös emberben végzett munkájára szeretném csak emlékeztetni a testvéreket, mert ez is olyan hatalmas téma, amit nem tudunk itt kimeríteni, de azt hiszem, hogy mindnyáján átmentünk ezen, úgyhogy ismerős nekünk ez az ügy, hogy a Szentlélek hogy munkálkodik egy bűnös emberben, hát munkálkodik erősen az igével, azon, hogy hitre jussunk, megragadjuk az evangéliumot, és megragadjuk Jézust, mint megváltónkat, mint személyes megváltónkat, és megragadjuk Jézust, mint életünknek az urát, aki vezérel bennünket a keskeny úton, a menny felé. Ha a Szentlélek nem munkálkodna ezen bennünk, testvéreim, akkor soha nem tudna ez megtörténni bennünk. Mármint, hogy ez a fordulat. Mert annyira fogva tart bennünket a bűn hatalma, a bűn ereje, hogy képtelenek lennénk magunktól Krisztus Jézust megváltóknak és Urunknak elfogadni. A Szentléleknek kell jönnie hatalmas, ellenállhatatlan erővel, és legyőzni a mi ellenállásunkat. És úgymond hitre segíteni bennünket, vagy úgy is mondhatjuk újjászülni bennünket élő reménységre. Az ige által, ahogy Péter apostol mondja. Csodálatos dolgok ezek, amikről itt most nem tudunk részletesebben beszélni, mert át kell térnem a következő pontomra. Mert a Szentlélek nem csak a bűnös emberben munkálkodik, hanem amint ugyancsak László testvérem utalt rá, a hívő emberben is, az újjászületett, hitre jutott emberben is tovább munkálkodik a Szentlélek. Nem hagyott el bennünket, amikor hitre jutunk, hanem pont velünk marad, és tovább munkálkodik bennünk. Azt mondja Péter apostol, hogy aki pünkösdi prédikációban, aki hisz és megkeresztelkedik, mármint hogy hisz az evangélium üzenetében, hisz Krisztusban, és ennek külső jeleként fölveszi a keresztséget, az részesül a Szentlélek ajándékában. Ezt az apostolok cselekedetéről írt könyv második rész 38. versében olvassuk. Pál apostol is tanítja, már idézte ugyancsak az előző szolgálatban a lelkipásztor testvérem, az Efézus 1.13-ban, hogy ti hallottátok az Isten beszédét, melyben hittetek, és megpecsételtettetek az ígéretnek szent lelkével. Vagyis megkaptátok a Szentlélek ajándékát. A Galata levél harmadik részének második versében azt kérdezi Pál az olvasóitól, hogy a szent lelket azért kapták-e, mert cselekedték a törvényt, igyekeztek az Isten törvényét betartani, vagy azért, mert hittek az evangélium ígéretébe. És nyilvánvaló a válasz, hogy mert hittek az evangélium ígéretébe, ezért kapták, és velük van. Egyáltalán, ha az újszövetségi leveleket olvassuk, egyetlen helyen nem találkozunk azzal, hogy a hívő embereknek, akiknek íródtak ezek a levelek, még venniük kellene a szent lelket. Mert hogy nem elég, hogy hittek Jézusban, még külön egy lépést kell tenniük az irányába, hogy még vegyék a szent lélek. Már nem kell, mert már velük van. A hívő embereknek már nem kell venni a Szentléleket, mert a Szentlélek velük van. Inkább olyan figyelmeztetéseket olvasunk, hogy a Szentlélek munkáját magatokban meg ne oltsátok, például. Meg ne oltsátok, mert ő dolgozik bennetek. Ne tegyétek a lehetetlennél, ne akadályozzátok az ő munkáját. Engedetlenséggel, hitetlenséggel. Vagy olvassuk azt, meg ne szomorítsátok az Istennek a szent lelkét. Aki által megpecsételtettetek az ígéretnek napjára. Tehát a Szentlélek munkája a hitre juttatott emberben először is folytatódik, mert vele van a lélek, a Szentlélek Isten a továbbiakban is. Aztán az ilyen hívő emberekben a Szentlélek munkáját úgy nevezzük, hogy megszentelő munka. Tehát a Szentlélek a hívőket, bennünket megszentel. Ezt mindig az igével teszi a Szentlélek, ezt soha ne felejtsük, mindig lebegjen ott a fejünkbe hátul a gondolataink. Mindig cum verbo, mindig az igével. Az igével szentel meg. Az igével dolgozik a szívemben, a szívetekben, az értelmünkben, az érzelemvilágunkban, az akaratunkban, a lelkiismeretünkön, hogy egyre inkább kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Ez lenne így a megszentelődésnek tulajdonképpen a rövid meghatározása. Hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Úgy is megfogalmazhatom, hogy visszanyerjük elvesztett Isten képűségünket. Ez is a megszentelődésnek egyféle definíciója. Ugye Ádám és Éva tökéletes Isten képére alkotott emberek voltak. A bűn megsemmisítette az Isten képűségüket, bár nem úgy mondjuk szűkebb értelemben, hanem tágabb értelemben. Tágabb értelemben emberek maradtak továbbra, és nem lettek állatok a bűneset után se. De szűkebb értelemben megsemmisült bennük az Isten képűség. Elvesztették a szentségüket, a tisztaságukat, az igazságukat Isten előtt. De amikor a Szent Lélek hatására hiszünk Krisztusban, visszakapjuk ezt az igazságot. És a Szentlélek tovább dolgozik bennünk, hogy egyre inkább megjelenjen valami a szavainkban, a cselekedeteinkben Krisztusból. És Isten képe úgymond helyreálljon rajtunk. Hatalmasan az ígével dolgozik ezen a lélek. És a következő, hogy a témánkhoz tényleg közelítsek most már, amit a hívő emberekben a Szentlélek művel, hogy tudnélik, betagol bennünket a Krisztus testébe. Nagyon fontos dolog. Betagol minket a keresztjén anyaszentegyházba. Azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 12-13-ban, hogy a Szentlélek által mi minnyájan egy testé kereszteltettünk. És ott a Krisztus testéről beszél, ami az anyaszentegyháznak egy metaforája. Egy csodálatos dolog ez. Egy testé kereszteltettünk, ugyanazon lélek által. Ugyanezt mondja Pál egyébként az Efézusi levélben is a 4. részben. Egy lélek által vagyunk megitatva, hogy így mondjam, és ő egy bennünk, és egyesít bennünket egymással. Tehát a hívő emberek úgy mond, nem csak, hogy én magam vagyok a Krisztus testnek a tagja, én egyedül, hanem veletek együtt, ha tetszik, ha nem. Nektek is, ha tetszek, ha nem. Együtt vagyunk, sőt, még többen is a Krisztus testének a tagjai, hiszen vannak, akik már meghaltak, már ott vannak az Úrnál, vannak, akik még meg se születtek, de majd jönnek. Egy napon majd a Krisztus test egész valósága dicsőségben megjelenik az új égen és az új földön. Ott leszünk feltámadott állapotba együtt. Milyen jó ez. De az biztos, hogy egy hívő ember nem lehet egy ilyen magányos harcos, hogy így mondjam, hanem kell tudatosodjon bennünk, hogy én tagja vagyok a hívő közösségnek. Ez a hívő közösség a keresztény anyaszentegyház. Na most, nem csak, hogy tagjai vagyunk a keresztény anyaszentegyháznak, testvéreim, hanem ráadásul az Isten lelkétől kapunk bizonyos karizmákat. Kegyelmi ajándékot. Miért? Hogy a Krisztus testét azon a helyen, ahol éppen élünk, mondjuk a Békásmegyeri gyülekezetbe, vagy az Újszegedi, vagy valamelyik másik gyülekezetbe, újpesti gyülekezetbe, ott építsük. Építsük. Valami szolgálatot teljesítsünk, ami által gyarapítjuk a Krisztus helyi közösségét, amiben betagolt minket az Isten. De nem csak a helyi közösséget, mondjuk a gyülekezeteket emlegettem, hanem itt vagyunk a Biblia szövetségben is. A gyülekezet határán kívül is vannak ilyen, vagy lehetnek ilyen egyesületek, szövetségek, amikbe ugyanúgy a karizmánkkal jönni kell, és szolgálni, és építeni a Krisztus egyházát. Ilyen karizmája, testvéreim, nem csak egy-egy hívőknek van, hanem minden egyes hívőnek van. Mindenkinek van. Más kérdés, hogy megtaláltuk-e már, vagy nem találtuk meg, de az Isten lelke mindenkinek osztogatja ezeket a kegyelmi ajándékokat az egyházban. Azt olvasuk a klasszikus helyen, az 1 Korintus 12-14-ben. Mindenki kap ilyet. Ki ilyet, ki olyat. A lényeg nem az, hogy mit kapunk, hanem hogy kapunk, és hogy aztán használjuk. Szorgalmasan használjuk. Ne hagyjuk parlagon heverni azt a képességet, amit Isten arra adott, vagy azt az adottságunkat, amit Isten arra adott, hogy szolgáljunk vele. Akkor nézzünk, testvérek, egy pár ige helyet, ezeket már csak felsorolom, mert még egy témáról akarok beszélni, ahol ezeket a kegyelmi ajándékokat felsorolja az írás nekünk, ez 1 Korintus 12, 4-11-ig, ugyanott, ugyanabban a részben, a 28. verstől a 31. versig, tehát 1 Korintus 12, 4-11, illetve 28-31. Egy másik levélbe, a római levélbe is olvasunk karizmákról, Róma 12, 6-9, és olvasunk még az Efézus 4, 11-16-ban egy másik karizma listát, kegyelme ajándék listát. Most ezeket átfutnunk az egy bibliaiskolai hét. Most nem fogjuk átfutni, de olvassátok el ezeket az igehelyeket. nem olyan egyszerű a karizmákat, amiket ott találtok egyébként meghatározni, hogy pont, mert nincsenek a Bibliában definiálva pontosan, de nagyon sokról azért lehet sejteni, hogy mit jelentett. Az is érdekes nagyon, hogy vannak átfedések is közöttük, tehát ez is egy nagyon érdekes jelenség, hogy tanítók és mondjuk pásztorok, az, a pásztorok azok tanítanak is, de nem csak tanítanak, azoknak más feladata is van, mint a tanítóknak, de van átfedés, ami jelzi azt, hogy az egyes karizmák birtokosai egymásra vannak utalva. Össze kell kapcsolódjanak egymással, egymás keze alá kell dolgozzanak. Vannak a karizmák között, testvérek, aztán hát olyanok, amikről nagy viták dúltak az elmúlt időkben. Erre térek még ki a bevezetőben. Ez tulajdonképpen öt karizma, ami körül nagy vita gyúlt ki az elmúlt, hát nem is tudom, 100 évbe vagy 120 évbe. A gyógyítás, a csodatevő erők, a prófétálás, nyelveken szólás és annak magyarázata. Két nagy tábor kristályosodott ki az idők folyamán, nem tudom, hallottak erről a testvérek. Az egyik tábor az úgynevezett kontinúcionalisták, másik tábor a szesszácionisták. Az első táborba azok tartoznak, akik azt mondják, hogy ezek a felsorolt karizmák, ezek még ma is élnek. A szesszácionisták azt jelenti, azok azt mondják, hogy ezek már megszűntek. Nincsenek már ezek a karizmák. Ezeket már nem adja Isten. Akik az első táborba, a kontinúcionalisták táborába tartoznak, azok egyfelől a karizmatikusok, a karizmatikus embereknek a száma a világban olyan 500 millió körül van. Nagyon sok. De nem csak a karizmatikus mozgalomhoz tartozó emberek vallják ezt a nézetet, hanem olyan evangéliumi emberek is, akik az úgynevezett új evangéliumi vagy új kálvinista mozgalomhoz tartoznak. Ők is kontinúcionalisták. Mert hogy vallják, hogy ezek a felsorolt csodálatos vagy természet fölötti kegyelme ajándékok, ezek ma is léteznek. Hát a másik tábor azt mondja, bibliai érv, a szesszácionista tábor, bibliai egyháztörténeti tapasztalati érvekre hivatkozva, hogy bizony ezek a karizmák ma már nincsenek. Amiket ma profétálásnak, nyelveken szólásnak, magyarázatának, csodatételeknek, gyógyításoknak neveznek, azok nem azok, mint amik a Bibliában találkozunk. Nem felelnek meg egymásnak, nincs átfedés a közöttük. Ez is arra utal, hogy ezek a karizmák, ezek ma már olyan formában nem léteznek. Na most a kontinúcionizmusnak a képviselői, akik többnyire ismétlem olyan evangéliumi egyházakból, körökből és szövetségekből származnak, akik egyébként elzárkóznak a karizmatikus mozgalom egyes tévtanításaitól, egy nagy veszély előtt nyitnak kaput. Tudnilik, úgymond mi megmaradunk a mi evangéliumi köreinkben, de ebben a mi karizmatikus mozgalomtól elzárkózó evangéliumi körünkben elkezdjük azt mondani, hogy a karizmatikus mozgalomban gyakorolt karizmák azok még élnek. Lehet nyelveken szólni, lehet gyógyítani, van ez, van az, van az. És megtörténik, testvérek, hogy ezek a kontinúcionalisták megfertőzik a saját karizmatikus mozgalomtól elzárkózó közösségeiket, és megnyitják azokat teljesen a karizmatikus mozgalom felé. A rajongó tévejgés felé. A testvérek, ez egy nagyon nagy veszély, hogy így mondjam, világszerte óriási veszély. Világszerte az történt, hogy olyan szövetségek, egyházak, gyülekezetek, akik korábban nagyon világosan elhatárolódtak a karizmatikus mozgalomnak ezektől a felsorolt gyakorlataitól. Nem gyakorolták a nyelveken szólást, annak magyarázatát, a gyógyítást, a profétálást. Mert azt mondták, hogy ezek már nincsenek. Ez ragaszkodtak, de a soraikban megjelenő emberek hatására, akik azt mondták, hogy de mégis vannak, egyszer csak átprogramozódtak. És föladták ezt a korábbi erős magatartásukat és álláspontjukat, ami a Bibliába gyökerezett, a tapasztalatba gyökerezett, az egyház történetbe gyökerezett. Föladták és elmentek egy ilyen rajongó, karizmatikus irányba. Na most mi, mint Biblia szövetség, mi hova tartozunk? Mi kontinúcionalisták vagyunk, vagy szesszácionisták? Mi testvéreim, szesszácionisták vagyunk. Az első pillanatot megelőző pillanattól kezdve. Emlékeztek még, hogy pásztor Gyuszi bácsi, már régi idők tanúja, már idősebb generációk hallották még őt beszélni. Gyuszi bácsi elmondta, hogy Alcsúton, amikor voltak a Betániának a konferenciái, már 1948-49-ben, megjelent egy bizonyos Matild néni, egy pünkösdista parasztasszony, Jánk Majtisról, aki elkezdett ott profétálásokat mondani a közösségnek. Szikszai Béni bácsi akkor nagyon határozottan ellentmondott neki. Azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ezzel a, így mondta, hogy spiritista nővel. De ott volt egy komoly hívő konferencia, és megjelent ott egy hamis proféta, aki elkezdte ott, hogy Istennek nem csak az igéje van, ami meg van írva, nem csak arra kell figyelnünk, hanem most mond valamit rajta keresztül is az Úr, és arra is kell figyelnünk. Ugyanez a hölgy felbukkant Debrecenbe, a nagy ébredési központ volt az 50-es években, 1953-54-be, és hát nagyon sok komoly hívő ember elfogadta, hogy ő általa bizony az Úr lelke szól. És vele tartottak, és létrejött egy nagy hasadás az Isten népébe, egy nagy megosztottság az Isten népébe. Ennek nem akarok erről beszélni, de ettől kezdve pásztor Gyula bácsi, hozzákapcsolódóan a Bibliaiskolánk alapítója Fekete Péter, édesapám Siposete Ámos, Alföldi Borús Dezső, majd én magam is belekapcsolódtam ebbe a vonalba, meg rajtam kívül még sokan mások, akik mindig ezt vallottuk, hogy Isten ezeket az ajándékokat visszavonta. Ezek már nincsenek. Mi nem fogadjuk el a karizmatikus mozgalomból ismert nyelveken szólást, profétálásokat, gyógyításokat, a bibliai karizmák gyanánt, hanem ezek utánzatainak, egyenesen sátáni hamisítványainak tartjuk őket, veszélyesnek tartjuk őket, és ellenmondunk ennek. Sajnos, testvérek, meg kell mondjam, hogy a szívünk vérzik, mert többen közülünk is sajnos ennek a kontinúcionalista nézetnek lettek a képviselői. Testvérek által ismert testvéreink is. És ha engedtük volna tovább ezt a dolgot, a Biblia Szövetségben is előbb-utóbb egy váltóállításra került volna sor, de ezek a váltóállítások, ezek borzasztóak. Ezek nagyon veszélyes, feszült helyzetek szoktak lenni az Isten népébe. Hála Istennek, hogy ezt valahogy az Úr úgy engedte, hogy elrendeződjön közöttünk, hogy most már nincs ez a veszély, de azért folyamatosan résen kell lennünk, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy tovább vigyük ezt a szesszácionista hagyományt. Nem vagyunk ezzel egyedül, hála Istennek Németországban, Európában máshol, de Amerikában is számos olyan atyafi van, és olyan egyház, és olyan gyülekezet, olyan tanító, aki vallja, hogy a Bibliában ezek a csodálatos vagy természetfölötti karizmák még voltak, akkoriban még gyakorlatban voltak, ezek Isten adta, de egy idő után ezeket már nem adta. Amikor létrejött a Biblia, létrejött az egyház, már nem adja a profétálásokat, nincs szükség új kijelentésekre. A mi beszélgetéseinkben majd a két csoportba esetleg ki lehet ezekre térni, De azt indítványozom most befejezve a bevezetőmet, hogy ne annyira a karizmatikus mozgalomról beszéljenek a testvérek, vagy ne ezekről beszélgessünk majd, hanem menjünk a bibliai karizmákhoz. Mert a cél az lenne, hogy elgondolkozzunk mi magunk azon, mint hívő emberek, hogy ahol én vagyok abban a gyülekezetben, milyen adottságot adott nekem az Úr, amivel nekem ott szolgálni kell. Azt szeretnénk, hogy ha valaki már valamikor szolgál, de megfáradt ebbe, fölfrissülne ebbe, és újra beállna az aktív szolgálatba. És azt szeretnénk, hogy ha valaki még nem fedezte föl a karizmáját, hogy mit adott neki az Úr, akkor hát ha fölfedezné. Mi egyáltalán nem vagyunk karizma ellenesek, nagyon is karizma barátok vagyunk. Mert ezeket használva válik egy gyülekezet biblikus gyülekezetté. Isten dicsőítő és Krisztus evangéliumát igazán hirdető gyülekezetté. Ahol a hívők ezeket nem használják, ott súlyos problémák támadnak.